Bajor László, kapocs. Mi nékem végtelen, az néked egy parány. Kettőnket összemérni, hú, nincsen is arány. Porszemnek a végtelenhez, csupa szépnek az égtelenhez, mégiscsak van valami kis köze. De kettőnket mi hozhat össze? Te vagy a hideg, csupa, tiszta szépség, végtelennek tetsző tágas égi kékség. Te vagy a forró, csupa, tiszta jóság, a nap tüzénél is szeretőbb forróság. Én pedig a porszem, a bűnös, a vétkes, kinek csak az álma és a vágya rebdes a tiszta magasba, a tág horizontokba, hogy aztán visszahújjon le a porba. Kínos vergődésem mihez hasonlíthat. Parányi mi voltom, magasra nem juthat. S ha rám tekint is az égi fegyelem, mégis van kapocs. Ez a kegyelem.
Tisztelt gyülekezet, kedves jelenlévők! A mai alkalommal a korintusi első levélből szeretném, hogyha ezt szakaszt átgondolnánk, illetve ehhez a szakaszhoz kapcsolódóan még néhány más gondolatot, amely levél, amely ige szakasz Pál apostolnak, a gyülekezet gondozó Pálnak egy rendkívüli tanítása. Azért mondom, hogy gyülekezet gondozó Pálnak, mert Pál életének számos szakasza gyülekezet alapító, úttörő misszió tevékenység volt. Azonban, ahogy előhalt az életében és a tevékenységében, egy idő után visszalátogatta, vagy ha nem volt erre éppen lehetősége, adott körülményei miatt, akkor levélben kereste meg testvéreit. Ez a levél, ez a korintusi levél is ennek a jegyében íródik, hiszen Pál, majd fogjuk látni, valami miatt nem tudja megkeresni hittestvéreit, azonban a személyes útbaigazító tanácsaival a már megalakult, a már működő, de bizonyos válságokba jutott szeretett közösségét mindenképpen egyrészt tanítani akarja, más szempontból a tanítás nyomán útbaigazítani. Ebből a első levélből szeretném, ha most a 12. fejezethez lapoznánk, és a 12. fejezetet, ha megkeressük, mindjárt a fejezet elejétől, egy-két verset kihagyva ugyan, de gondolatmeneten haladva végig tekintenénk ezt a bizonyos gondolatkört. A 12. fejezet mindjárt a téma megjelöléssel, egy tételmondattal kezdődik, a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. A bevezetés tehát nyilvánvaló, az apostol bizonyos összefoglaló, átfogó, rendszerező gondolatot tesz meg, a meglepetés, hogy már egy megalakult, egy működő gyülekezetnek. A kérdés önmagában egy kérdést kell, hogy generáljon bennünk. Mi az oka, hogy egy ilyen rendszerező, átfogó tanító, mint Pál, az általa jól ismert közösség számára, hiszen ő ott lakott, ő az, aki ott számos dolgot elindított, alapkérdéseket ismét fel kell, hogy melegítsen, rendszerezzen. Ezt a választ a későbbiekben majd látni fogjuk, de mint kérdés, az elején fontos, hogy föltegyük. A bevezető mondatunk, a tételmondat, az ugye beszédes, mert azt mondja, nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Így bevezetésképpen egy ilyen módszertani dolgot hadd javasoljak, akik bibliaolvasók vagytok, vagy ha valaki most kezdi, akkor még inkább. A bibliátokban találjátok ki jelzéseket. Én itt az Újszövetség gyülekezet gondozó leveleinél például kitaláltam egy olyan jelzést magamnak, amikor az apostol egy keresztény közösség jellemzése, leírása, problémafeltárása során összegzi a kérdést, tételmondatokban, gondolatokban összegzi a problémát, akkor ezt kis három betűs jelzéssel, egy pro jelzéssel írtam föl magamnak, hogy itt egy probléma megjelöléssel van dolgunk. Igen ám, de ezt nem akárki veti fel vidékről, hanem Pál. Vagyis ha tudjuk, hogy mi a probléma, a diagnózis, és értjük a probléma gyökereit, akkor lesz esélyünk megérteni a terápiát is, amit az ihletett apostoli tanács erre a közösségi és egyéni problémára Korintusban javasol. Így lesz tehát rendszerezve a fejünkben a kérdés. Itt egy probléma megjelöléssel van dolgunk, itt a Bibliában van is egy kis pro jelzés, mert hiszen azt mondja a szeretett hittestvéri közösségének, ahol még egyszer ismétlem, ő volt az egyik alapító, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Kedves üleket, akkor már csak kérdezni kezdek. Hogy létezik, hogy jöhet létre egy keresztény közösségben, az apostoli korban, a Szentlélek kiáradásának, a korai esőnek az időszakában, és Pál apostol tevékenysége mellett, aki, fogalmazhatunk így, nem egy utolsó apostol volt. Hogy a hittestvérek alapkérdésben, a lelki ajándékok kérdésében oda jutnak, hogy az apostol ezt tudatlanságnak nevezi, és nem akarja, hogy a testvérei így legyenek. Még mindig csak a kérdéseknél vagyunk, ne válaszoljuk ezt meg, hanem figyeljük az apostol válaszait. Eleve módszertanilag hadd javasoljam mindenkinek, hogy úgy olvassuk az írásokat, hogy kérdezzük a sorokat. És ha kérdezzük, és figyeljük a válaszokat, akkor lesz esélyünk, hogy a mi válaszaink helyett az írás válaszait találjuk meg. Az apostol tehát ezt a kérdés felvetést, hogy nem akarja, hogy a megalakult közösség tudatlanságban legyen, illetve maradjon, így folytatja. Második vers. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Látszik, hogy Károly is küszködött a fordítással, én sem értettem ezt sokáig, és egyébként megjegyzem így nektek bevezetésképpen, ez a szakasz nekem a közelmúltban néhány hónapja állt össze ó és új, aktuális és tartalmas mondanivalóvá. Többek között ez a vers is egy friss ilyen gondolat, mert itt a görög szövegben a pogányok szó az etné, ami magyar nyelvünk is használja az etnikum kifejezést, és körülbelül úgy adható vissza fordítással, értelmezéssel ez a vers, hogy voltatok régen népek, születtetek, ahova születtetek, és annak következtében, hova születtetek, vitettetek, hordoztattatok, vitettetek a néma bálványokhoz. Ezt a mai közép-kelet-európai agyunk nehezebben érti, mint az ókori helyzet volt, ezért egy picit ezt magyarázni szeretném. Ha valaki frígiainak, galácénak, dalmátnak, vagy Kis-Ázsiában valamelyik tartományban született ember volt, tehát annak született, akkor automatikusan a születése révén megörökölte annak a népcsoportnak a világképét. Egy-egy népcsoport, az apostolok cselekedetében is találkozunk Diana kultusza, amelybe Pál belebotlik, vagy más a helyi istenségek tiszteletében elmerült embercsoporttal, és Pál arra emlékezteti a görög testvéreit, a korintusi hittestvéreit, hogy ne felejtsétek el, hogy ti voltatok régen etné népek, és amikor azok voltatok, akkor aszerint a logika szerint, ahova születtetek, hordoztatván, vitettetvén, tehát így mondhatnám mai szóval, hogy predesztinálva voltatok, hogy apám, nagyapám és dédapám ezt hitte, akkor én is ezt fogom hinni, megörököltétek a világképüket. De ezek néma bálványok voltak. De ti ahhoz vitettetek, nem tehetetek mást, belesodort a származásotok, a tradíció. Megint egy kérdést szeretnék feltenni. Miért emlékezteti a már réges-rég megalakult közösséget Pál arra, hogy voltak régen népek, születtek valahova, és valamilyen világképpel bírtak? Még kényesebb kérdést teszek fel. Miért emlékezteti a válságba jutott keresztény közösségét arra, hogy mielőtt keresztény lett volna, volt valamilyen gondolkozása a múltja és előélete? Ezt ma Magyarországon kb. Úgy tudnám megfogalmazni, ha itt ülnek köztetek egy csoport Matyó, egy csoport csíkszeredai, egy csoport Gábor cigány, egy csoport őrségi, akkor a népviselet alapján meg lehetne különböztetni, vagy a szögedieket a beszédjükről. Igen ám, de itt a Pál apostol nem ruhaviseletre, vagy nem valami tájegységbeli specialitásra emlékezteti a múltjukkal kapcsolatban, hanem annak a legkényesebb részére, hogy a múltjuk torz istenképet, néma bálványokat, illetve az ahhoz való automatikus sodródást jelentett. Ez a vitetvén vitettetek, ez egy olyan passzív nyelvi formula, amely nem az egyes ember saját és akaratlagos választására utal, hanem, ha Arany János szavaival fogalmazok, azt mondta a katona Ejbe nagykár fiam, hogy apád paraszt volt, és te is az maradtál. Körülbelül ezt így lehet elképzelni, a hagyományos, konzervatív, tradicionális gondolat szól így, hogy maradjál csak meg a szüleid vallásánál, édes fiam. És akkor ezzel el van intézve világkép és minden egyéb lételmilleti kérdés. A kérdésünk az, hogy hogy történhet az a probléma, hogy jöhet létre, hogy a kora keresztény korban apostolok mellett ilyen alapkérdés előjön. Ezt a későbbekben majd meglátjuk. Nézzük az apostol gondolatmenetét. A negyedik verstől kezdődik az a rendszerezés, amely az apostol pozitív tanítása, vagyis egy kérdéssornak a kibontása. Hiszen azzal kezdtük, hogy nem akarja, hogy az ő hittestvérei tudatlanok legyenek. A lelki ajándékok rendszerezésének itt egy nagyon rövid 3+1-es felosztását látjuk. Ezt nagyon könnyű megjegyezni, amely következőképpen hangzik. Negyedik verstől így olvasom. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Ez az a három gondolat, amely az első egység, amelyet világosan és egyben kell meglátnunk. Az első szempont, a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A görög szövegben, akik jegyzeteltek, írjátok föl, hogy a görög kifejezés itt a karizma. Vagyis nem kevesebbre emlékezteti a már meglett keresztény közösségét Pál, hogy ti egyes tagjai a keresztény közösségnek, ti, akik Isten gyermekeinek hivattatok el, mindannyian rendelkeztek olyan ajándékokkal, Istentől adott karizmával, amelyet az Isten adott nektek. Ez az első kérdés. Hogy ez miért aktuális egy keresztény közösségben? Én úgy látom az ókori újszövetségi ihletett szakaszokat olvasva, és úgy látom a jelenben, hogy az identitászavar, az önazonosság, tudatzavar, az az ókorban, a kora keresztény közösségekben is sokszor és újból előjött, de ma is probléma lehet. Évtizedek után küszködnek, vagy küszködhetünk, vagy küszködünk, ezt mindenki maga magának válaszolja meg, én senkit nem akarok minősíteni, azzal, hogy tulajdonképpen nem tudják emberek, hogy nekik milyen ajándékaik vannak. Más bibliai kifejezéssel élve, milyen talentumaik vannak. Hogy az ő hitbeli életük tekintetében melyek azok a tényezők, amelyekkel az Isten felelőssé tette őket, amelyekkel rendelkeznek, amelyeket talentumokként használni, kamatoztatni kell, amelyre azt mondja az írás, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit terem. Kedves ülekezet, a bibliai tanítás szerint minden hívő gyermekének a mester adott talentumot, mindenkinek, minden megtért teremtménynek adott lelki ajándékot, és mindegyik használatra adatott. A legelső kérdés, azt hiszem, ma ezt nem kell magyarázni egy szombatról szombatról összejövő írást kutató keresztény közösségben, mitől lesz egy gyülekezet talentumait használó, vagy éppen fogyasztó közösség? Ez a probléma 2000 éves probléma, kedves gyülekezet. Az apostolok idejében is megjelent. A legelső dolog, amit szeretnék lerombolni, az a mitizáló, a múltat idealizáló, vagy itt szokták mondani a történészek, hogy historizáló szemlélet, amely a múltat kiszínezi. Ahol az apostolok voltak a vezetők, ahol a Szentlélek kiáradása történt, ott milyen jó lett volna gyülekezeti tagnak lenni. Kedves gyülekezet, ne színezzétek ki a múltat, ne idilli légvárakat építsetek. Az apostolok idejében Krisztus után néhány évtizeddel megjelent a fogyasztói gyülekezeti szemlélet. És ennek az első töréspontját Pál ott ragadja meg, hogy legelőször is emlékezzetek, hogy ha ti megtértetek és Krisztus tanítványai lettetek, akkor mindannyiótoknak van olyan karizmája, amelyet a Mester adott nektek, és az használatra adatott. De ebben különbség van. Itt fontos leszögezni, hogy különbség van. Ha az apostoli levelet végigolvassátok, akkor fogjátok látni, hogy milyen sokszor a pártoskodás abból is állt, hogy én megmondom neked, hogy neked mi az ajándékod, vagy én annyira hasonlulok hozzád, hogy téged utánozlak, erre mondják, hogy epigon, amikor nem is a maga egyéniségét adja valaki, amivel rendelkezik, hanem másnak a kopírozott mintája. Kedves gyülekezet, Tudjátok a lelki ajándékaitokat? Kedves vendégek, ez az írás tanítása mindannyiunknak egyénisége szerint, fiataltól aggasztjánig van feladata, de majd még erre visszatérünk. Különbség van ugyanattól a lélektől. A második kifejezés az 5. versünkben, a szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Én erre a kifejezésre nem emlékeztem a görög szövegben, és meglepődtem, ez már egy újdonság volt számomra. Itt a szolgálat kifejezésben a diakónia szó szerepel. Miért fontos ez az érdekes és nagyon tudatos, szisztematikus építkezés Pál gondolataiban? Ha én kaptam az Istentől valamit, ami ajándék, karizma, érthető és logikus, hogy az Isten egy bizonyos szolgálatot társít és épít az speciális egyéni lelkiajándékra? Ugye értjük, miről van szó. Most megfordítom, és ha valaki ezt nem érteni, rögtön érthető leszek. Láttatok már olyan kőművest, aki orvos akart lenni? És láttatok már olyan villanyszerelőt, aki jobb lett volna, ha maradt volna a földjénél? Mondhatok nagyon sokféle példát. Vagyis akkor leszünk a helyünkön a lelkiajándékainkkal jól szolgáló diakónusok, szolgálók. Az egész életünk szolgálat egy keresztény embernek, amit kapott ajándékot, az használja. Hogyha azt használja, amit kapott. Nehogy azt higgyük, hogy az evidencia mindenkinél egyértelmű. Angliában voltam, 1994-ben egy nyarat dolgoztam, és ott egy fiatal sráccal sokat beszélgettünk, akkor végzett a jogi egyetemen, és azt mondta, hogy eljött Angliába, mert a szülei ráparancsoltak, hogy fiam, elvégzed a jogi egyetemet. Aztán azt csinálsz, amit akarsz. Elvégezte, így, és utána kimenekült Angliába, hogy gondolkozzon annyivesen magáról, hogy ő kicsoda, hogy ő tulajdonképpen mit is akar az életben csinálni. Kedves gyülekezet, miért kell ezt egy egész gyülekezetnek elmondani, hogy ti mindannyian különböző ajándékokkal rendelkeztek, és a különböző ajándékok különböző szolgálatot fognak eredményezni? Én úgy látom, hogy ezt a hibát azóta az emberiség általában, nézzétek meg, mennyi kókler van a világban. És a keresztény közösség is nagyon sokszor elvéti. Vagy nem találjuk meg, mi a dolgunk, vagy mást követünk, de egy a biztos, a diakónia a szolgálat hiátussal, hiánnyal bír. Szerencsétlen, félig megcsinált, csapnivaló, tehát tulajdonképpen nem jó rendel és ékesen van. Kedves gyülekezet, az az ember, aki nincs a helyén, nem a talentumait használja, sosem lesz jó mesterember, diakónus, hogy Pál kifejezését használjam. Ez a különböző féleség a korintusi közösségben összeomlott. Innen kellett kezdeni újra építkezni. A 3. kifejezés a diakóni után, a 6. vers, ez teljesen új volt, ezt sosem hallottam, ez teljes felkiáltó jel volt a számomra, amikor felfedeztem. A 6. vers, különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Az a kifejezés itt, amit Károly cselekedeteknek fordít, az a görög energéma. És ez úgy fordítható a szótár alapján, hogy hatás, tett, erőkifejtés, erő megnyilvánulás. Vagyis az apostol még arra is figyelmezteti a keresztény közösséget, hogy nem csak különböző egyéniségek, képességek, talentumok, ajándékok vannak, abból különböző életutak, tehát specializálódás, ki a maga területén, hanem arra is vigyázzon a keresztény közösség, hogy ne egymáshoz mérje a másikat. Hát én elbírok 50 kilót, akkor te is bírjál el. Értjük, miről van szó. Én ennyi idő alatt futom a 100-at, illő lenne, hogy te is fújt annyi idő alatt. Vagy megfordítom, ó, én már nagyon idős vagyok, én már nem tudok semmit tenni, és kész a depresszió. Értitek, hogy milyen veszélye van annak, hogy mi egymáshoz kezdjük mérni a mi szolgálatainkat? Az erő kifejtés nagysága, az erő megnyilvánulás nagysága is különbözik, gyárilag, az Istentől tudott módon. Miért kell ezt hangsúlyoznunk? A gőg meg a kisebb rendűségérzésnek mi a gyökere? Hogy elkezdi a keresztény közösség egymáshoz médicskélni magát. Ahogy a stahanovizmusban voltak eminensek, ki bír többet végezni, azt hiszi egy keresztény közösség egy megbicsaklott gondolattal, hogy itt is munkaverseny van. Kedves gyülekezet, ez Korintusban probléma volt. Pál hangsúlyozta, hogy nem csak az ajándék, nem csak az ebből fakadó szolgálat, hanem az elvégzett munka nagysága is különbözik. Ellenőrizzük, hogy jól gondolkodtunk-e. Az éppen említett Pál apostol mit ír a nyilvános leveleinek egyikében magáról? Emlékezzünk rá vissza. Többet dolgoztam és végeztem, mint az összes többiek együttvéve, emlékeztek rá, de nem én, hanem az Istennek bennem lakó kegyelme. Pál apostol ebből azt hozta le e követendő mintának, hogy hajrá, minimum ennyit kell nektek is teljesíteni. Ez volt a tanulság, kedves gyülekezet. Igen vagy nem? Nem. Ezt szögezzük le. Vigyázzatok, nehogy keresztény közösségként vagy egyénekkénti egymást így motiváljátok. Mert ami az egyiknek rendkívüli, a másiknak természetes. Ha van köztetek pedagógus, rögtön fogja érteni, miről beszélek. Van egy nagyon jó képességű gyerek. Annak a tanár miért fog ötös alát adni, míg egy szerintem képességűnek miért fog csillagos ötöst adni? Miért fog? Mert a jó agyú gyerek, akinek jó képessége van, kényelmesen, kisújból kirázta, egy-két hibával megvan az ötös. Míg a szerényebb képességű biflázott és fenekelt sokat, és látja a tanár, hogy nagyon keményen megdolgozott azért az ötösért. És mit fejez ki az osztályozásban? Mit fejez ki? Nehogy azt mondta eminens, nagyon jó képességű, 150-es IQ-jú édesfiam, hogy jó, hát én jobb vagyok, mint az összes többi, mert ha te tanulnál, akkor te hatost írnál. Értjük, miről beszélek. Kedves gyülekezet, ne hasonlítsátok egymáshoz magatokat. A keresztény közösség válsága abban is megnyilvánul, amikor elkezdjük egymást méregetni a teljesítményben. Azt mondom, kimondatlan szavakkal, ráutaló magatartással éreztetve, hogy ide néz, hogy én mennyit végeztem el, hogy te csak ennyit. Nagyon finom ilyen buzdítgatások vannak, ráimádkozások vannak, csak beszélgessetek, én nem vagyok itthon nálatok. A keresztény közösségnek az a válsága, az ajándékokról elfeledkezik, hogy különböző, az ebből fakadó szolgálatokról, hogy ez különböző, és az erő megnyilvánulásról, hogy nem egyforma. Csak megjegyzem itt ennél a pontnál, a keresztény közösség választásai, tisztségbeli választásai mindig mihez kell kötődjenek? Te nem attól fogsz jó ajándékokkal rendelkezni, mert én megszavazlak téged, hanem te attól fogsz megkaptál az Istentől. És azt kérdezem, hogy te tudod, mit kaptál, és használod? Én tudom, ti tudjátok? És hogyha ez a helyén van, akkor indul a keresztény közösség közös kutatása, hogy mivel bízott meg az Isten. Emlékezzünk, kedves testvérek, elkövette azt a hibát az őskereszténykor, hogy a 12. áruló apostol helyére rosszat vélt megválasztani? Igen, a legjobb szándékkal. És őt attól, mert ők megválasztották apostolnak, attól Mátyás apostol lett? Kedves gyülekezet, ezek természetes hibák. Ne haragudjatok egymást, ha itt elvétetek ilyen dolgokat, hanem vissza az alapokhoz, és mindenki egy személyes számvetéssel kezdje, karizma, a kérdés, hogy helyemben vagyok-e, a bibliai felszentelés modell elhívás, elkülönítés arról szól, hogy a közösség felismeri, hogy ebben neked óriási talentumod van. Egy jó pedagógus segít kibontakozni a gyereket, hogy rátaláljon a képességeire. Egy jó gyülekezet az egy keltető, nem egy kosár, ami bezár, hogy a tudatára, a saját elhívásának a tudatára ébressze a tagjait. És felszabadítja arra, hogy se megfelelési kényszeres legyen, kisebb rendűségérzés, se pedig uralkodó gőg, hogy ide nézzetek, én mit teljesítek. Mind a kettő hiba, mert az erő megnyilvánulás is különbözik. Én magamnak ezt így fogalmaztam meg ennek a egyversnek a nyomán, hogy volt helyi vagy lokális befolyású apostol, de volt Pál apostol, aki kontinenseket járt végig, és globális befolyású volt. És az egyik jobb volt, mint a másik. Mindenki a maga helyén helytált, akkor boldog, gyümölcsöző szolga volt, és azt mondja az írás, hogy boldog az a szolga, hogy amikor ura, amikor eljön, ilyen munkában találja. Ez a három egy egységet képez, tehát ez azt mondhatjuk, hogy a személyes hitből fakadó életprogramnak az alapja. A plusz egyes jelzés, amit a bevezetésben említettem, az pedig a hetedik vers. Erről a versről egyébként évekkel ezelőtt, talán már 10 év is van, Hites Gábor testvérünk tartott egy emlékezetes előadást, visszakereshetitek, így szól. Mindenkinek azonban haszonra adatik a lélek kijelentése. Emlékeztek-e, melyik kifejezés található itt? Azért hivatkozok vissza rá, hogy emlékeztessem a múltbeli felismerőket, hogy egységben lássuk a múltat és a jelent, ót és újat. Itt az a kifejezés szerepel, ha nem emlékeztek, Szümferó összehoz, összehord, használatra összehord. Itt az a kifejezés szerepel, hogy mindenkinek az egyes életében ez a három tényező a helyén kell lenni, de mitől eklészia az eklészia? Mitől a kihívottak közössége, mitől Krisztus teste? Hogy minden egyes tagjának hogy kell megtérnie? Egyénileg, saját magának kell venni az ő elhivatását, szolgálatát, életprogramját az Istentől, de ott kezdődik az eklészia, amikor ezek a lelki ajándékok összehordásra kerülnek. Kedves gyülekezet, a sorrendet ne tévesztjük el. Hagy fordítsam fejtetére a rendszert. Érdemes néha megmester meséjét megnézni, mi is sokszor a háztetővel kezdjük az építést. Lehet összehordani lelki ajándékokat az előtt, hogy valaki nem lenne a helyén? Lehet háztetővel kezdeni az építkezés, mielőtt nincsenek meg az alapok? Hát lehet, de akkor az említett mese hibáját kell elkövetni, hogy tartsuk az egészet, míg aláépítünk. Kedves gyülekezet, ha nincs helyén az egyén, ha nincs elhivatása, szolgálata, és nem egymásnak bizonyít, hanem használja azt, amit kapott, azelőtt képtelen lesz arra, hogy a hittestvéreivel összehordja azt, amilyen van, vagyis kiegészítse egymást. Vigyázat, már kettő ember kiegészítheti egymást, mert ahol ketten összejönnek az én nevemben, jelen vagyok köztük, emlékeztek rá. Vagyis a keresztény közösség válsága Korintusban kettős természeti volt. Előjött a régi, mert Korintusban megtért emberek voltak, Pál alapokat vetett, és nem kampányal épített közösséget, és a megtérés után történt egy elfordulás, egy elgyengülés a hitben, tehát nekik nem újra megtérése, hanem strefóra, visszafordulásra volt szükségük, és volt egy csoportos betegség, mert megszűnt a lelkiendékok összehordása is. Volt egy egyéni hitbeli, és volt egy szociológiai csoportbeli válság, és Pál a maga óriási mestersége szerint egy biztos kézzel egyszerre ragadja meg a két problémát. Ezt úgy teszi, hogy először kifejti, hogy kell a megtérés nyomán használni a képességeinket, három pontunk, és hogy kell utána összehordani és kiegészíteni, mert ugye azt olvasok, hogy Korintusban szétszakadás volt, Páli, Apollósi, Barnabási és Silásé volt, és hogy volt egy nagyon kegyes irányzat, aki azt mondta, hogy ő egyenesen Krisztusé. Tehát a Bibliában minden betegség megtörtént, és a pietizmus is itt volt, és Pál nem kezdte ragózni a részletkérdéseket, hanem alapokat vetett. Ezt a szakaszt idáig úgy összegezhetjük, kedves gyülekezet, mint egy pozitív bemutatása annak a mintának, ahova Korintusnak vissza kellett térnie. A második szakasz, ami innen kezdődik, amiben most belevágunk, azt én úgy fogalmaznám meg, hogy a diagnózis után egy terápiás szempontrendszer, vagyis nem egy ideális, mintaszerű, eszmei példát mutat, hogy így szól az Úr, hit, hitrejutás, megtérés, személyes hit, személyes lelki gyümölcsök, és ennek a közösségi szolgálata, hanem rátér arra, hogy na nézzük ezzel szemben mi a valóság. Vagyis Pál apostol pontosan értette, hogy nem csak úgy kell gyógyítani, hogy elmondja a betegnek, hogy Pista bátyám meg a hogy ilyen beteg. Hát ilyen egészségesnek kéne lenni. Ugye értjük, hogy ettől még nem gyógyul meg senki. Hanem azt is elmondta, hogy melyek a tünetei a betegségének, és hogyha a beteg elfogadja, hogy ő beteg, mert ha a beteg nem fogadja, a beteg, ugye tudjátok, hogy nem lehet gyógyítani. Ha a beteg elfogadja, hogy beteg, és szembenéz azzal a mintával, amit az imént elmondott, akkor ebből lesz gyógyulás. Na nézzük a kényesebb részt, hogy hogy kezd el a betegségről beszélni Pál. Érezzük, hogy már itt is szorított a cipő azért rendesen, nagyon-nagyon konkrétan beszélt ő, de még konkrétabban fog a betegség tüneteiről szólni. Itt következik az a híres szakasz, amit csak szemelvényezek. Általában ezt szokták ismerni vendégek, gyülekezetből és taguk egyaránt. Itt van az a híres felsorolás, hogy a 8. verstől némelyeknek bölcsességnek beszéde, hit, csodatévő erők, ajándékok. Tehát sorolja, hogy mi minden adatik, de ez mind különböző, hogy ne egyet akarjunk utánozni. Ez egy ismert szakasz. Utána a 12. verstől mondja, hogy nem egy test van, hanem sok tag. Amiképpen egy test van, és sok tag. A sok tag az egy testnek a tagja. Itt kezdi magyarázni a problémát. 14. vers. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha azt mondaná a láb, mivel, hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való. olyan tapintatosan kezdi a rávezetést, hogy mi a konkrét probléma Korintusban. Nem tény szerint, hanem szimbólumok szerint magyarázza. Ez a függetlenség logikája volt, amikor azt mondta a kész, hogy én nagyon jól tudok tevékenykedni, nincs szükség nekem a többiekre. Mire emlékeztette itt a korintusi egyes embereket? Hogy minden lelki ajándék összehordásra való, ha valóban megtért, és ha valóban a három kifejezés szerint Krisztusban az alapon van, akkor ő szolgál az összehordás révén a többi tagnak. És emlékezteti őket, hogy nem egy test van, nem egy tag van, hanem sok tag. 16-os vers. Ha a fül azt mondaná, mivel, hogy nem vagyok szem. Ugye, elkezdjük összehasonlítani egymással magunkat, hogy én ilyen tulajdonságokkal bírok, te olyannal, én nem ez vagyok. Tehát elkezdődik a különbségek felfedezése, ez helyes, mert nem egyféle talentum van, nem egyféle ajándék van, de ezzel együtt egyféle elhatárolódás és nem összehordás. Ez is egy betegségtünet. Aztán a 20-as vers. 21-es vers. Nem mondhatja, szem a kéznek, nincs rád szükségem. Ez egy még súlyosabb válságtünet, amikor azt hiszem, és ki is mondom, hogy nem kelletek nékem. Nem mondhatja, szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy viszont a fej a lábnak, nem kelletek nékem. Sőt, sokkal inkább a test legerőtelenebb tagjai is, amelyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek. Úgy tűnik, Korintusban egy elitista gondolkozás kezdett kialakulni, és nem érezték itt testvérek, hogy a háttérben egyes bárkikre miért van szükség. Ezt mindenki érzi, idősek megerősíthetik. Egyszer egy Veszprém megyében dolgoztam, egy aranyos nyugdíjas testvérünk mondta egyszer nekem 86 évesen, hogy bárcsak még egyszer kapálhatna a kertjében. Ugye testi erő gyengülésével haszontalannak érezte magát. Ez egy majdnem minden embert utolérő, ha megidősödik, utolérő életérzés. De milyen az, amikor nem a betegség vagy az időskor tehetetlenség érzése ostromolja csak az egyes hívő embert? Ez se kis feladat jól feldolgozni, elfogadni az időskor nehézségeit, hanem a diszharmonikusan mondó kereszténynek mondott közösség, amely ilyenkor már nem a krisztusi alapukon van, azt mondja, hogy neki tulajdonképpen nincs is a másikra szüksége. Ugye ma már az orvostudomány világában értjük, hogy nem mondhatjuk, hogy nincs a vakbére szükségünk, vagy erre vagy arra a kicsin testrészre. Pál apostol korát megelőzve itt az ókorban egy nagyon kényes példát mond, és itt a 23-as versben egy nagy meglepetést alkalmaz, amelyek a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek. Tudjátok, hogy itt az a kifejezés, hogy vannak olyan tagok bennünk, amelyek nem tiszteletre méltóak, égtelenek, illetlenek, a görög szöveg ezt a kifejezést használja, hogy ez a görög szó mire utal? A nemi szervek. Kiderül, hogy olyan prüdéria volt a korakeresztény gondolkozásban, amelyben az apostol nevén nevezte a kérdést, és ne gondoljátok, a test hasonlatnál maradt, hogy bármely tagra, ha tekintetek, ó, arra nincs szükség. A keresztény gyülekezet Korintusban olyan szinten szétesett, hogy nem érezte a fej, hogyha nincs ott a szem, a fül, ha nincs ott a kisúj vagy a másik testrész, hogy akkor ő veszélyben van. A keresztény közösség összehordásában az az alapképlet, ne felejtsük el, hogy a gazda rendelkezik minden talentummal, amikor elutazik otthonról, akkor kinek hozza szét az összes talentumát, ami az ő tulajdona, kinek hozza szét? A szolgáknak. És mindegyik szolgától mit vár, ha egyet, ha kettőt, ha ötöt kapott, mit vár tőlük? Hogy használják. Korintusban ez a kép tovább van építve, sőt a személyes használat mellett, hogy egymást kiegészítsék. Így működik jól Krisztus teste. Visszakérdezek, kedves gyülekezet, értjük már a válságoknak a sátáni célját? Miért akarja a... Mert a megtéretlen ember az egy egyszerű probléma. De a valóban megtérteket miért akarja szétszakítani a sátán? Mert a hittestvérek lelkiendékának összehordásából fog kicsoda kiábrázolódni. Kicsoda? Hangosan. A Krisztus. Míg nem kiábrázódik bennetek a Krisztus. Kedves gyülekezet, ez Isten népének a mérhetetlen felelőssége. Nem az, hogy együtt énekeljen, az kevés. Nem az, hogy szombatonként találkozzon, ez is kevés. hanem hogy összehordja azokat az ajándékait, amelyet kapott, és amelyről tudhatja, hogy ő felelős, és tudhatja a többiekről, hogy az kiegészíti az enyémet, és én nekem is szükségem van a másikra. Korintusban ez az egység szétszakadt. Ennek az egyik gyógyszere megismételni az alapokat, a 3+1-es tételünk az elején, és őszintén beszélni a válságban levő testvéreknek arról, hogyha nem egészítitek ki egymást, azt mondjátok a legkisebbre, ó, az olyan pici az a szerv, hogy nincs is rá szükség. Azt mondja Pál apostol a következő versben, a 24-esben, amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük, de az Isten szerkeszti egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván. Itt az a kifejezés szerepel, hogy az alábbvalónak sokkal több, bőségesebb megbecsülést adva. Kedves gyülekezet, helyén vagyunk ebben a kérdésben? Organikusan működünk, kiegészítve egymást, megbecsülésről biztosítva azt, aki esetleg a legkisebb szolgálatot végzi? Isten népen mindenkori válsága az a sátáni cél, hogy a szolgáló és a talentumait használó embereket szétszakítsa. Mert aki nem szolgál, hanem uralkodik, aki nem tért meg, hanem rabló vagy tolvaj, ez egy szimpla kérdés. Az nem az alapon van. Az nem Krisztusban elrejtett, az nem a kősziklából él. Hanem azok vannak nagy veszélyben, akiket így akar darabokra aprítani a sátán. Amikor ezt a kérdést idáig eljutottam, itt csöngettek számomra a legnagyobbat. Ezen a ponton értettem meg egy eddig számomra sosem világos tényezőt, és ekkor jutottam oda ezt a gondolatsort, én minden testvéremmel, mindenfele szeretném megosztani. Tudjátok-e, hogy melyik kifejezés szerepel itt a Pál apostoli gondolatmenetnek ezen a pontján? 25. vers. Hogy ne legyen hasonlás, meghasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. Ezt a kifejezést egy szakaszként értettem. Gyülekezetben nőttem fel, a meghasonlás kifejezést is értettem, de a Pál apostoli gondolatmenetet nem. Tudjátok-e itt, melyik kifejezés szerepel a görögben? Amikor az előzőket olvastam és kutattam, akkor jutottam el idáig, és nagy elképedésemre itt a szkizma szó szerepel, amely alapján így fordíthatjuk ezt a szakaszt, hogy ne legyen szakadás, hasonlás, viszály a testben. Az egyház történet sok-sok jegyzetét olvasva, mindig nekem az volt a fejemben, amit az ókorról, a középkorról mondanak az egyháztudósok, amikor a keleti egyház szervezet szétszakadt a nyugatitól, Konstantinápoly Rómától, azt szokták általában az egyház történészek ugye nagy szkizmaként emlegetni. És meglepett a szóhasználat, hogy Pál apostol a lelkiendékok összehordásának a sátani blokkolását, a meghasonlást a testben nevezi szkizmának, amit Károlyi meghasonlásnak fordított. És azt mondja, hogy ennek nem kéne bekövetkezni, a már említett okok miatt ezt megbeszéltük. Amikor ezt megértettem, hogy a szétszakítása a sátánnak, a szétszakítás mint cél, az tulajdonképpen érthető, mert a Jelenések könyve szerint, amikor az asszony magva meghalt, feltámadott és mennybe ment és győzött és elment a földről, akkor kit kezdett el a sárkány nagy erővel üldözni? Érthető, de mégis ez a szempontja, ez a személyiségi, az egyes ember és a közösség viszonya szempontjában ez a következmény, ez most esett le nekem. Hát az egyházat kezdte el üldözni a sárkány nagy erővel, emlékeztek a proféciába, előbb a pusztába, majd a földön, és végül az utolsó szakasznál is végig. Ha világos tehát, hogy sátán üldözi az egyént, és üldözi a közösséget, és ennek a megnyilvánulása, hogy a megtért közösség lelkiendékainak az összehordását akarja szétszakítani, ez a szkizma, akkor azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy hát ha én ezt nem értettem, akkor nem is értem az egész bibliai szóhasználatot a szkizmáról. És elkezdtem ezt a szót végigkeresni az Új Szövetségben, hogy milyen szöveg összefüggésben használja a Szentírás. Akik jegyzeteltek, nektek mondanám, hogy a Máté evangélium a 9. fejezetében találjátok a híres ó bor, új fordítva, ó tömlő, új bor példázatot, amelynek az egyszerű tanulsága micsoda. Ha belekerül a régi tömlőbe, a használt tömlőbe az új, akkor mit fog csinálni az új bor a régi tömlővel? Szétszakítja a szkizma. Tehát a szakadásnak, az összehordás szétszakadásának törvényszerűségei vannak. Régi keret nem fogja biztosítani az új bor működését. Korintusi levél első fejezet 10. versében olvashatjátok azt a konkrét megjegyzést, tehát ennek a levélnek az első fejezetében, amikor az apostol azt mondja, hogy ne legyenek köztetek szakadások, amint hallom, tehát tulajdonképpen ő megállapítja a beszámolók alapján a hírt, hogy köztetek szkizma van. Tehát ez azért fontos, mert ő, Pál, az ihletett lelki gondozó, nem úgy tekintett a gyülekezetre, hogy kedves Juliska néni és János bácsi, szeressétek egymást, és most már fogjátok, vegyetek közösen úrvacsorát. Tehát, hogy nem így kezdett békíteni, imádkozzunk együtt. Ugye most néhány szót mondtam, mindenki tudja folytatni. Hanem azt mondja, hogy a ti meghasonlásotok abból adódik, 3+1, ajándékok, szolgálat, erőmegnyilvánulás, nem vagytok a helyeteken, illetve nem hordjátok össze. Tehát van egy egyéni része a válságnak, és egy közösségi tünete a válságnak. És amikor ez szétszakad, ez a szkizma, hallom, hogy köztetek ez van, ez nem maradhat így. Na ezért írja a levelét. A korintusi első levél 11. fejezetében is találunk egy szakaszt, és ezzel fejezzük be a mostani írásmagyarázatunkat, mert ezzel a gondolati csokorral, itt a 11. fejezetben magyarázza el nekünk, az olvasóknak, a 2000 évvel későbbieknek, hogy mi a jelentősége annak, ha a gyülekezet mégsem orvosolja a lelki ajándékok szétesését. Egyes oldalról, ha egyes tagjai nem kerülnek vissza maguk helyére, nem használják a talentumaikat, nem bontakoznak ki, a szolgálatuk, lehet, hogy megválasztott tisztségviselő lehet bárki, de nem az ő ajándékának a kibontakozását éli. Értjük, miről van szó? A karizmának kell kibontakozni az én keresztény életemben. Ez az én diakóniám. A bibliai szóhasználatot használtam. Ez az én szolgálatom. Ne választhatok meg bárkit bárkire, mert többségben megválaszthatok itt helyben. Hanem keressétek, hogy mire hívta az Isten. Keresse ki magában. Ez a bibliai felelőssége minden keresztény embernek. Ha ez a kérdés világos, akkor nézzük mi a 11. fejezetben Pál apostol gondolatmenete arról, hogy mi történik, ha a keresztény közösség erre nem figyel oda. Korintusban ugyanis ez történt. Kezdett meggyengülni a szolgálat, a diakónia, egymásra néztek, erőmegnyilvánulások különbözősége, pártoskodás, nem hordták össze az ajándékukat, stabilizálódott a szkizma. Mi lesz ebből? A 11. fejezetben ezt a szakaszt így olvassuk. 11. fejezet 16. versétől olvasom. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen sem az Isten gyülekezetének. A saját fordításomat hagyj idézzem nektek, akik jegyzeteltek, egy-két kifejezést írjatok fel. Ha pedig valaki jónak látja vitázónak, versengőnek lenni. Tehát itt egy műfaj alakult ki a korintusi közösségben. Elmebajnokság. Ki tud többet a Szovjetunióról? Folytathatom. Értitek, mi a vita lényege? Egy memoriter. Ma a félvilág abban a mitoszban él, hogyha valakinek nagyobb a memoriter ismerete, és tudja a fejből, ilyen vetélkedőket bármelyik este megnézhettek ötöt, akkor az ember sokat tud. Kedves gyülekezet, ez ne tévesszen meg senkit sem. Az írás nem egy memoriterbeli bajnoksághoz vezet el bennünket. Nem ennyi az Isten hit kibontakozás. Ennél sokkal több. Miről van itt szó? Ha valakinek tetszik vitázónak lenni, jónak látja, hogy vitázó, mi ilyen szokást nem birtoklunk, sem az Isten gyülekezetei. Kedves gyülekezet, tudjátok, melyik kifejezés szerepel itt a gyülekezetnél? Véletlenül sem az, hogy összegyülekezési helyek, szinagógék, nem, hanem mi ilyen szokást nem birtoklunk, sem az Isten eklésziái. Miért fontos ez a kifejezés, kedves testvérek? Mire emlékezteti a szeretet általa alapított testvéreit és közösségét Pál? Ha ti pártoskodók és vitázók és versengők maradtok, akkor nem vagytok eklészia. Nem lesztek kihívottak közössége, mert ilyen szokást mi nem birtoklunk. Értjük ezt a kemény beszédet? Pál nem az a típusú orvos volt, aki azt mondja, hogy védődiagnózist állítok fel, ez a pszichiáter szakkifejezés, és a nagyobb baj helyette sokkal kisebb problémát mondok, hogy védjem a beteget. Hanem ő valóságosan megmondta a beteg közösségnek, hogy ez a baj. Mi ilyen szokást az eklészia nem birtoklunk, mi az Isten gyülekezetei vagyunk. Ez volt a 16-os vers, 17-es. Ezt pedig tudtotokra adván nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. Én úgy tapasztalom ezt a bibliaverset mostanában, mi nem sokat idézzük. Pedig válságokban ez egy alapkifejezés. Tudjátok a görög szöveg, hogy fordítható? 17-es vers, szó szerint fordítom. Ezt parancsolva, kihirdetve, meghagyva, ez a szó szerepel a görögben. Nem dicsérlek benneteket, mondja Pál, mert nem jóra, nem hasznosra, hanem rosszra gyűltök egybe. Számomra ez egy fantasztikus mondat volt. Először is a szókimondó őszinte beszéd miatt. Pál az a terapeuta volt, aki leültette a betegeket, és megmondta, hogy mi a betegség neve, mi a tünete. A valóságról beszélt a beteggel. Megállok és kérdezek tőletek valamit. Ismeritek azt a beteg magatartást, amikor elmentek az orvoshoz, és azt mondjátok, doktor úr, ne mondja meg, mi a bajom, adjon egy gyógyszert, én fizetek is, én bekapom, és mindenki jól járt. Maga kapott egy kis csúszót, én kaptam egy gyógyszert, és élem tovább az életem. Ismerős ez a szempontrendszer? Pál apostol nem ez az orvos volt, hanem azt mondta, hogy ez a valóság, és ebből ezért és ezért kell megváltoznod. Eklésziában ez nem maradhat így. Ez a 17-es vers azt mondja, ezt parancsolva nem dicsérlek. Megijedtem, hogy az apostol hirtelen uralkodni kezd a nyájon. De figyeljétek meg, azt mondja, hogy parancsolva, kihirdetve mondom el, és figyeljétek meg, nem azt mondja, hogy ezt kell tenni. Tehát nem veszi át a parancsnokságot az egyes ember fölött, hanem kijelenti, hogy mi ilyen szokást nem birtoklunk sem az Isten gyülekezetei. Vagyis ez körülbelül úgy összegezhető, hogy döntsétek el, hogy az eklészia mintáját követitek, vagy pártoskodók maradtok. Vessetek számot, hogy így akartok maradni, vagy nem. Az apostol nagyon őszintén figyelmeztetett, annak ellenére, hogy 2 Korintus 10-ben a testvérek azt mondták róla, olvashatok el majd otthon, hogy a maga jelen volt a erőtelen és a beszédes hilány. Ennyire értékelték Pált a kedves korintusi testvérek. Emlékeztetek rá? Olvashatok el otthon. A 18-as vers így folytatódik, mert szükség, hogy szakadások is legyenek, 18-as vers, mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek, és valami részben hiszem is. Most már ugye értjük, hogy a tartósan ebbe a szkizma állapotban levő közösséget, itt a 18-as versben szakadások vannak köztetek, hallom, és részben el is hiszem, ez a szkizma szó, tehát az apostol most már ugye értjük, hogy miért írt levelet azonnal. Hallja, hogy ebben az állapotban tartósan így van a korintusi gyülekezet. Akkor miért ír nekik a 17-es versben olyat, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe? 17-es vers vége. Kedves gyülekezet, fogja pótolni az áhítatos ének, ima, a szombati sok szolgálat, nem idézem az adventista közhelyeket, fogja pótolni ezt a fajta 3+1-es rendszert? Lelkiajándékok, szolgálat, kibontakozás és az összehordás fogja pótolni a liturgia? Az együtt töltött idő. A legbotrányosabbnak számít ez a mondat, de az apostol őszintén elmondja, kárnak jöttök össze, nem haszonnal. Vagyis, kedves gyülekezet, minél több időt tölt el válságban, pártoskozma, szkizma állapotban egy vallásos közösség, annál nagyobb kárt okoz. Ellenőrizzünk. Gyógyszer nélkül, egy áttétes betegségen, ha több idő telik el, javulni vagy gyógyulni fog? Törvényszerű. Érthető a logika? Ugye értjük, hogy miért kell egy bizonyos típusú vágásnál az egészséges húst kivágni a sebésznek ahhoz, hogy egészségesen gyógyuljon a seb. Kedves gyülekezet, kin múlik az, hogy kárnak jövünk össze, vagy haszonnal jövünk? Kin múlik? Mindig a keresztény közösségen. És viszont itt lép be az a szokás, hogy szombaton össze kell jönni. Ugye zsidóságról olvassuk a sok-sok leírást. Így szoktuk, énekelünk, imádkozunk, hát milyen jó találkozni. Értjük, hogy ez egy törvényszerűség, és a legrendkívülibb sátani csapda jön össze, hogy épp az Isten tiszteleti alkalmak sora mélyíti el a válságot. Ez a szkizma természete. És ami számomra itt a harmadik döntő újdonság volt, az a 18-as vers, 19-es vers, mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Kedves gyülekezet, én ezt a verset nem értettem. A szakadás szót, igen, az előző 40-50-60 évben ezt milliószor, sokféleképpen idézték, és rosszul, de én ezt most értettem meg. Ezt szeretném nektek átadni. A 18-as versben a szkizma szó szerepel, hogy a gyülekezetben hallom, hogy szakadások vannak köztetek. Ez a lelkendékok nem összehordása. De a 19. versben már nem a szkizma szerepel, hanem a hairesis. Ez, ami magyar nyelvünkben úgy szerepel, úgy szokták idézni sokan, hogy herezis következett be. Ez a hairesis szó pedig azt jelenti a görögben, hogy pártosodás, iskolák, magyarázatok létrejötte. Pártosodás, iskola, röviden. És abban a pillanatban érthetővé válik a képlet. Az apostol azt mondja, a 19. versben még egyszer, szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Vagyis kedves gyülekezet, a betegség első fázisa, amikor nem hordjuk össze azt, amit kaptunk, se egyénileg nem vagyunk a helyükön, se közösségek, nem ennek az összehordása az eklészia tevékenysége, hanem pártosodás, szétesés, Páli, Apollósi, Barnabás és Illásé. És ez tartósan itt marad, az apostoli gyógyszer nem érje el a célját. Az egyén nem kerül vissza oda, hogy mi a karizma, mi a diakónia, mi az energéma, tehát a szolgálatához. És ő nem szolgálja a többieket azzal, amit ő kapott Istentől. És ez tartósan szombatról, hétről, évről évre így megy, akkor a szkizma betegségnek a következő fázisa a hairesis lesz. Ez egy törvényszerűség. És addig, amíg a szkizma elhárítható, gyógyuljatok, térjetek vissza az alapokhoz. Addig a hairesisnál azt olvassuk, hogy szükséges. Kedves gyülekezet, ez körülbelül úgy összegezhető, mint egy igazi, régi, masszív kelés, törvényszerű, hogy ki kell budjannom, mert ha nem budjan ki, akkor abból nagy baj lesz. Egy rokonunk nagyon hosszan kihordott egy ilyen sipolyt, és az utolsó pillanatban ment el az orvoshoz, aki ezt felnyitott, és azt mondta, hogy uram, nagyon jó, hogy eljött, mert ha így maradt volna a dolog, akkor már mélyült a gyökere, és a dolog természete szerint az a folyadék, ami ebben a pangásban keletkezik, elkezdte oldani a csontot magát. Tehát a csípőben maradandó nyomot hagyott volna. Az apostol nem beteg pszichével bír, mert így mondják, hogy aberrált. Ő nem örül a fájdalomnak, hanem azt mondja, ha elmélyül a szkizma állapot, utána a hairesis már törvényszerű és szükséges fázis, és pedig miért? Hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Kedves gyülekezet, én ma nagyon-nagyon sok kesergő embert látok. Nemrégen hallottam egy mentálhigiénés beszélgetést a gyász fázisairól. Hagy ismételjem el nektek, olvassátok el. Ez egy világi tudomány, de nagyon tanulságos. Első fázis, harag. Második fázis, tagadás. Harmadik fázis, alkudozás. Negyedik fázis, depresszió. Ötödik fázis, elfogadás. Én ma nagyon sok embert látok mentális vagy egészségi tünetekkel kapcsolatban, közösségi tünetekkel ugyanúgy hasonló fázisokon végigmenni. Testvérek, nem értjük az írás tanulságát. Első fázis, elhárítható a válság, a szkizma gyógyítható. Egyéni és közösségi szinten. Itt volt leírva. Ha tartósan így marad, minél többet ráénekelünk és rá urvacsorázunk, minél többet rá szombatozunk, kárnak összejövünk, akkor a második fázis a hairesis, és az apostol azt mondja, hogy ez nem fog elmúlni, hanem szükséges azért, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Kedves gyülekezet, itt a botránkozásról szóló tanulsághoz, tanításhoz érkeztünk. Jaj a botránkoztatónak, és jaj a botránkozónak is. Vigyázzunk, hogy kipróbáltak legyünk. Vigyázzunk, ha azt veszük észre, hogy nem vagyunk kipróbáltak, hanem botránkozunk, akkor újra kell olvasnunk ezt a kérdéssort, mert akkor kell az életünkben mindez a helyére. És megkérdezem ezek után tőletek, miért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mindezek megestek a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, mert aki bölcs, eszébe veszi ezeket. Kedves gyülekezet, ezt egy világi tudós így fogalmazta meg. Az a nemzet, amely nem ismeri meg a maga múltját, meg fogja ismételni azt. Ne legyünk ilyenek, akik nem értjük ezt a törvényszerűséget. A személyes hitetekért ti vagytok felelősek, a személyes talentumaitokért ti vagytok felelőseket, és mint helyi kis közösség, mint eklészia, akik összegyűltek újból és újból, az összehordásért ti vagytok felelősek. Az Isten segítsen bennünket, hogy az apostoli tanácsot ne úgy fogadjuk, mint a korintusiak fogadták, vagy a korintusiak egy része fogadta, mert egy másik része az megtért, hanem épüljünk és növekedjünk ebből. Ha mai szabatos nyelven fejezem ki magam, szeressük az olyan orvosokat, akik nem placebót, nem áldiagnózist, hanem valós probléma felvetést adnak. Tudjátok, A Galil válságban Jézus is ezt tette. A valóságról való beszédre kettő válasz szokott születni. A tömeg egyik része azt mondta, nehéz beszéd, ez kicsoda hordozhatja el, és elhagyták. A másik pedig azt mondta, hogy igaz, és hallgatták, és Krisztusnak kenyeret kellett szaporítani, mert vacsorára sem mentek el. Én kívánom, hogy mi ezek legyünk. Legyünk a helyünkön, használjuk talentumainkat, és ti is, mint helyi közösség, hordjátok össze, mert csak így leszünk, és csak így maradunk. Ekklészia. Amen.